A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóközönség! Akkor mi is ez? Jó, a rádió műsor. Itt a Rádió Cafén 98.0-án. Szét vagyok esve, régen voltam adásban.
Így elfelejtetted, hogy hol
teljesen.
Vagy.
Az ember belekényelmesedik az uncsi szürke hétköznapokba.
Régen ilyen mutogattunk föl táblát a másiknak, hogy tudjuk, hogy hol vagyunk, mi van ráírva, ki áll a túloldalon, meg hasonlók.
Felismerlek, hál' Istennek.
Így a sötétben is?
Igen. Ács Gáborral vezetjük ma a Millás reggeli műsorát itt a Rádió Café 98.0-án. Na, ez egész összeszedett.
Na, hát Mihálovics András monológiával indult szokás szerint a Millás reggeli, mondjuk szokás szerint az ezen a héten túlzás, mert most vagy először, nem?
Mert leküldtetek vidékre.
Igen, te vidéken álltál helyt, de még holnap folytatod helyettem. Nagyon helyes.
Mert?
Mert én majd a távolból fogok bejelentkezni.
De én nem leszek holnap.
Nem leszel? Akkor úgy emlékeztem,
hála Istennek, mert akkor is vidékre megyek, de teljesen más céllal.
Ó, akkor mi ebből nagyjából kitaláltuk, hogy ki lesz holnap.
Igen, jó. Igen, már elárultuk, amit a műsor végén kellett volna, nem vagyunk profik. Hogy vagyunk?
Kiválóan.
Mert bejött Czoller Andi, és azt mondta, hogy basszus, 14 fok van.
Hát ezt vártuk, nem? Tehát panaszkodtunk, lehet aludni. Talán most először még az ablak bezárásra is került, mert már nem volt szükség éjszaka.
Persze, én nagyon sokat hezitáltam, hogy bezárjam-e vagy nem, de nem. Nem zártam be végül, és kérlek szépen még az ősztől tavaszig tartó paplan sem került elő, hanem csak egy ágynemű húzatba burkolózván jöttem rá, hogy melegen van nyitott ablaknál.
Nekem előkerült az őszi.
Van ilyen?
Hogyne.
Őszi?
Van egy sima...
Vagy sima takarózom, vagy nem? Nem. Ennyi.
Sima húzat,
ez megvan.
Őszi vékony plédes ágynemű.
Vékony plédes, ez
és a téli paplanos ágynemű. Úgyhogy az első csere az megtörtént.
Jó, hát itt van az ősz, itt van újra, mert a Ács Gábor végre elővette a plédes
végre
verzióját. Ebből tudjuk, meg az ahogy az indiánok egyébként elkezdtek fát vágni.
Igen? Három közül az a legjobb.
A plédes? Hát akkor miért nem használt télen is?
Télen kevés. Hát télen ugye energiaválság. Sokkal hidegebben alszunk, abban kevés, abban lefagyok. Tehát az
tényleg hidegebben alszotok?
Persze.
És hogy verted át nagyságos asszonyon?
Nem kellett átverni.
Nem fázós?
Meglátta az energiaszámlát.
Igen, ennyi elég
hát,
volt.
Nem. Kiszámolta, hogy mennyi lett volna, ha nem maradunk a határa. Hát ez szerintem sokaknál ugyanígy volt. De egyébként sem volt magas. Tehát én 22-ről ment rá ilyen 10-sokra. Ennyi.
Én utóvét harcokat vívok, és partizál. Azért merem elmondani a módszert, mert még alszik. Uh-huh. Életem értelme, szívem lángba borítója, és fél fokonként elkezd. Tehát az van, hogy bekezdünk ősszel, akkor ilyen 21 fél, és utána orvul heti váltással fél fokonként lejjebb viszem a termosztátot, ezt éjszaka lehet megcsinálni, mert ugye nappal látja, hogy hány fok van, és éjszaka már elértem a 19 fokot, sőt, amikor egyszer 18 és fél volt, de akkor szólt, hogy valahogy olyan hideg volt éjjel, nem? Mondom, dehogy is, hát ugyanúgy van a termosztát. Biztos kint volt hidegebb egy kicsit, de aztán azt visszavettem.
Tudod, mi volt érdekes ebben az átállásban? Csak volt egy néhány hét, amikor már hűvös, már próbáltuk egyre hűvösebbre lenni az éjszakai hőmérsékletet, és folyamatosan fölébredtem, de először nem tudtam, hogy mire. Hogy kidugtam a karomat a paplonról alvás közben, és az annak hideg volt, fölébredtem, de egy picit fázott, de nem jöttem rá, hogy mire ébredtem föl, ugye erre kellett néhány hét, és utána megszokta a szervezet, hogy nem dugdassuk ki a kart, vagy ha kidugjuk, akkor már nem érdekli.
Úgyhogy semmiképpen ne gyere a bakonyba, a téli táborban, mert ott a fejem, nem viccelek, a fejem búbja szokott fázni, a hajas fejbőr. Tényleg. Az nagyon kemény. És betakart fejjel meg, én nem nagyon tudtam eddig nem aludni, lehet. De rákényszerít a szükség.
Habci Gábor, Szénen áthája iránt.
Na tényleg ez is. Hogy...
Annak a lehűlés meg a hidegfront az segített. Tehát gyakorlatilag eltűnt.
Kinyírta a polla neked?
Igen, és akkor te... Ugye a szokásos dolgaim mellé ilyenkor, erre néhány hétre csatlakozik be a tízes zsepi, és... most már is felejtettem ismét, annyira nem éreztem, aztán tegnap kellett volna, és nem volt nálam, ebből értesültem arról, hogy ismét jó idő van, és még egy utolsó kísérletet tesz a parlagfű a szórásra, úgyhogy de ez szerintem a most a hétvégi november idő, azt talán majd remélem, hogy végleg elsöpri az időt.
0630-6-os 98-0 hallgatok ki a szó, mert hogy már megkérdezték Habci Gábor szénalátháját, nem is indulhatna jobban a nap, mert itt az Andris írja Zsolt, egy jó napi csata, hát erre majd meglátjuk, hogy mi lesz. Valaki a hálós sipkát javasolja, nem véletlenül hordták a régiek a hálósipkát a jégvermeknek is beillő kastélyokban azt például.
Azt majd farsankor legfeljebb.
Az biztos, de én nem tudok sapkában aludni, vagy legalábbis azt gondolom, hogy nem tudok sapkában aludni. Itt van Gézu.
A Habos autópályán én is jót röhögtem, már hogy a magyar sajtó inger küszöbét elérte és elkezdték megfejteni. Tegnap előtt beszéltünk el, nem, vagy hétfőn, amikor nagy eső volt, és itt is habzott az út.
Na de néztünk, hát azért van, mert
hogy a hallgatók már megfejtették.
Hát, és mi a megfejtés?
Mindenféle anyagok kicsapódnak és keverednek a vízzel, illetve
de
az autók
föl... De én esküszöm, azt hittem, hogy a mosóból. Hogy
nem.
Hogy a mosóból rajta maradt autómosó szerek habosodnak föl.
Tehát, hogy végig az autópályán, mint amit a cikkben
hát sok
is írna.
Autó megy.
Jó, az, hogy miért pont azon az autópályán, meg máshol nem, tehát azért fölvet még kérdéseket, de mondom, sok helyen lehetett olvasni.
Attila hallgató a Habos autópálya után egy váratlan átkötéssel az elvégezték a világ első szemgolyó átültetését című hírrel jelentkezik. Nem értjük, hogy ez hogyan, de mit kéne nekünk erre most reagálni, úgyhogy én csak szolgalelkően beolvastam. De Gézu hajkúja ma sem maradhat el. Nem baj, ha zuhog, sétálok ernyő nélkül, mások meg áznak. Ez nagyon mély. Ezt megint
most
nem láttam jönni.
Jöjjünk vissza szép lassan. Valami átkötő üzenetet keres ehhez. De egyébként én átérzem. Néha nagy ritkán, 10 évente olyan hangulatban. Ezt én is megcsinálom. Tehát, nyilván nem úgy, hogy utána nem tudok megszáradni, és ott vagyok csutakos, átázott zoknival, meg, hanem amikor úgy jól esik tényleg kimenni, szarázni.
Hát ez nyáron van,
szarázni.
Nem?
Akár novemberben is, de van ennek egy...
Igen. És közben depresszív zenéket hallgatsz.
Az jön mindjárt neked is.
Kis optimista pirkadatos, jó reggelt kartársak, ma is kifejezetten erős forgalmi viszonyok között indul a nagyvizit Gödről-Pestre. 25 perc volt a menetidő, a Szerencs utcai lámpa 2 váltással abszolválható, jelentkezik D-kartárs. És én azt láttam, hogy ma a korai óra ellenére 2 darab baleset is nehezíti a haladást a fővárosban. Az egyik az Üllői úton kifelé a Fék utca előtt, ott csak egy sáv járható, illetve a Keresztúri úton Rákos vasútállomás közelében a forgalom egy sávban váltakozva halad. Nagy óvatossággal közlekedjünk ma reggel is. Valamire rányomtam, amire nem kellett volna, már meg is oldottam. Na nézzük akkor a közkívánatra. Isten éltesse a Máriákat, ugyanis szeptember 12-e csütörtöki nap van, és a nevük napja alkalmából köszöntöttük őket.
Máriából, tehát sok Mária nap van.
De ez a vezér Mária?
Nálunk a családban igen.
Oké. Okay.
De ez nem tudom, hogy akkor ez másoknál, Gábor, hogy van hagyományosan.
Családtagjainak külön is mély szeretettel és nagy tisztelettel gratulálok. Aztán napi csata, aténi győzelem a perzsák felett a maratoni csatában. Képzeld el, hogy olvastam egy legújabb hadtörténeti munkát, ami összegereblézte az összes szerzőnek a maratoni csatáról vallott elmélkedését, és képzeld el, hogy felmerült, hogy az egyik görög hadvezérnek, aki ott volt, akinek a neve most természetesen nem volt, de nem Mitriádésznak, hogy árulás történt.
Ó.
Képzeld el. És hogy a nagy fegyelmezett görög hopliták, ha nem szegik meg a bizonyos árulónak a parancsát, akkor lehet, hogy most nem ünnepelnénk görög győzelmet maratonnál. Imádom ezt, amikor ugye benne vagy egy kánonban, több évtizedig azt mondod, hogy a ős görögök kiálltak, és hogy a perzsákat nem hagyjuk szent görög földön, és kiállunk, és a hős polgárok hoplitának öltözze egy remek futás után szétverik őket, és kiderült, hogy az egyik hadvezér állítólag lepaktált a perzsákkal, tanulmányozták a hadmozdulatot, és azt mondták, hogy megtörte a sort, az falanx harcászatnál ráadásul különösen veszélyes manőver, mert szét tud hullani a falanx, és hogy a többiek meglátták ezt, hogy az meg miért nem megy előre, mikor mindenki előre megy, és akkor megszegték a parancsot, ami azt mondta, hogy várjunk, várjunk, amíg föl nem zárkozik mindenki, és bele rohantak a résbe, és ez annyira meglepte a perzsákat, hogy aztán innentől veszítettek.
Aha, tehát hiába.
Elhisszük ezt.
Hiába
van
az
ilyen
árulás. Hát.
És utána per is született erről, tehát onnan jöttek rá, hogy valami nem stimmelt, hogy utána Derék Atténi polgárok, ahogy kell, cserépszavazás, ráírták, osztrakizmusz, menjen a városból a neves hadvezér. Száműzték.
Meg olcsom.
Úgyhogy valamit
olcsom,
így úgy lehetett. Hát olcsom. Mert nem tudtak rá bizonyítani, mert ő természetesen azzal védekezett, hogy ő direkt csinálta ezt az egészet, mert látta, hogy be fognak jönni a résbe a perzsák, és akkor könnyebben fognak győzni.
Aha, hát akkor még nem lehetett egy mozdulata online. Igen. A bankszámláját ellenőrizni, meg hasonló.
Igen. Na, szóval ennyit a maratoni csatáról. Aztán Henry Hudsont is ide kell idéznem, mert felfedezte a Hudson folyót, aztán róla elneveztek egy Hudson Bay Company nevezető társaságot, termékeinek lelkes vásárlója vagyok azért, és ez nem a reklám helye, mert hogy termékei jelentős része korunk városlakó társadalma számára használhatatlan, ezért mertem egyáltalán megemlíteni, bár visszakanyarodva.
Miért mindjárt?
Például remek pokrócokat.
Ja.
De már azt ugye nem használod. Visszakanyarodva a fűtési anomáliákra, mondtam életem értelmének, hogy semmi baj, ha elzárják a gázt, Hudson Bay takaróim segítségével át fogjuk vészelni az egészet, hiszen azokban alszom odakint. Mondta, hogy nagyon jó, próbáljuk ki. Bevittem, és mondta, hogy ez szúrós és büdös, úgyhogy inkább ő ezt nem használná, csak végszükség esetén. Azért büdös, mert rázott birkaszaga van, ugyanis tiszta gyapjúból készült, és a nedvességet ugye így beszívja. És... De mindegy, nem ajánlom házasoknak, különösen nem. Na, aztán a világ egyik legnagyobb kommandós, vagy leghíresebb kommandós akciója is ezen a napon történt 1943-ban, miután a német ernyősök Otto Skorzeny segítségével kiszabadították az olasz kormány fogságából Benito Mussolini-t. Olvassunk utána, remek kommandós akció, függetlenül a zászló színétől, amely alatt végrehajtották. Aztán egy nagy tüntetésre is emlékezhetünk, 1988. szeptember 12-én volt a bős nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés Budapesten, körülbelül 20 ezeren vettek részt rajta, úgyhogy és a Német Egyesülésről szóló szerződésnek is tapsolhatunk 1990-ben, amikor az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, a Szovjetunió és Kelet és Nyugat Németország vezetői aláírták, hogy akkor nem lesz Kelet és nem lesz Nyugat, hanem csak Németország lesz.
Csak elgondolkodtam, hogy ez hogy lenne most. Hát, mármint a bős nagymaros. Szerintem megjelenne 23-46-kor a magyar közlönyben, hogy másnap 6-kor elkezdődik az építkezés. Hát ugye veszélyhelyzet van ilyenkor, nem kell erről parlamenti vita meg ilyesmi. Másnap elkezdenék az építkezés, 200-an kimennének, tüntetnének, azt hazamennének és megépülnek. Igen. Valahogy így értem, aztán lehet, hogy nem.
Igen. No, akkor nézzünk néhány születésnapos. Jesse Owens-t ide emelném. 1913. szeptember 19-én született az afroamerikai atléta, olimpiai futóbajnok, polgárjogi vezető. Aztán itt van Endre kedvenc íróinak egyike, Stanislav Lem, lengyel író, a Solaris szerzője. Aztán itt van, akivel engem ki lehet űzni a világba, Barry White. És tudom, hogy nagyon jó, itt tudom, ízlések és pofonok, de én meghalom Barry White-ot, akkor Kenny G-hez hasonlóan szögre akasztom a hajamat.
Remélem, Bogyó Tomi most nem figyelt.
Remélem én is. Nem akarom összeakasztani vele a White-ot. Aztán Paul Walker, amerikai színész, mi az a Fast and Furious? Nem tudom, mi a magyar címe. Tudod, az az autóversenyző, és mindig mennek a utcai autóversenyző. Tuning, nitro, gázpedál, csikorgóféken, kopasz, persze, kigyúrtak.
Az már tetszik, mi?
De kebb, nem, semmi, én nem értek annyira az autókhoz.
Hát,
hogy ez így beszippancson, de már gyerekkorom óta se.
Aha.
Jókor kaptam pofont a, mi az a babettával. Az az igazság, onnantól nem száguldozok már. Aztán itt van még 1976-ból Bércesi Róbert, magyar dalszerző, ezt majd te. Vagy csak rányomsz a play gombra, mi?
Szerintem mindennél többet mond a egyik legjobb dala. De, mehet is, nem?
Igen, Isten éltesse a születésnaposokat, köztük Bércesi Róbertet is.
Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
Millás reggeli.
Nézzük akkor a sajtószemlét, a rézangyalát. Portfólió címlapi induló, megjelent a friss banki rangsor, ami egy szivatás alapvetően, mert hogy kiderült, hogy az egyik rendezvényüket promotáló cikkről van szó. Minden esetre a pénzügyi szektor egyes szereplőinek tavaly éves adatait bemutató aranykönyvét citálja, amelyet a Magyar Nemzeti Bank adott ki, és mindenféle banki adat van benne. Én most azt mondanám, hogy adózott eredmény alapján az első három az OTP, figyeljünk oda, 2023-ban 992 milliárd forintos nyeressége volt, és ugye a második legnagyobb bank ehhez képest az MBH 194 milliárd forintos adózott eredményével, és a harmadik az Erste 114,9 milliárd forinttal. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ellen OTP-t gründolt ez, vagy az, vagy amaz, akkor ez még egyelőre legalábbis az adózott eredmény tekintetében várat magára. Úgyhogy ez egy csomó grafikon van, én ezeket nem akarom felolvasni, mert hogy itt van a nettó eredményváltozás, a hitelintézetek saját tőke arányos megtérülése, mérleg főösszege, tettere, 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 úgyhogy érdemes ezt is végig böngészni.
Kicsit kiesek a napi rutinból, mert annyira érdekes volt, meg tetszett egy cikk még tegnap, hogy ezt ide biggyeszteném. Miért a 30 éves A remény rabjai lett a világ kedvenc filmje? Ezt próbálja fejtegetni, mert ugye most 30 éves, ennek apropóján a 24.hu hasábjain Kránic Bence. Nagyon érdekes egyébként, önmagában az, hogy az IMDb listája tényleg nagyon régóta vezeti, miközben a bemutatásakor gyakorlatilag megbukott a film. Kritikailag rendben volt, jelölték néhány Oscarra, más kérdés, hogy nem vitte semmit. És,
láttad?
Persze. Szuper,
nagyon jó
hangulata. Szerintem is szuper jó film. Tehát, és még nem igen találkoztam emberrel, akinek nem tetszett volna. Illetve igen, érdekes, a cikkben is szerepel, hogy talán a gyerekeket leszámítva, őket annyira még nem érinti meg, vagy nem érzik át. Nálunk is így volt, amikor még hát korán, ezek szerint korán látta az egyik gyermekem, és ő nem értette, hogy a lényeg az, hogy hogy a listának az élére került, abban ilyen szavazási anomáliák is voltak, hogy a elvakult Batman rajongók annyira szerették volna, hogy az új kedvencük 2080 átvegye a vezetést a toplistán, hogy elkezdték lepontozni. Ugye vannak ezek a lepontozási harmadatok, nagyon utálnak, vagy nagyon gyűlöletet kelt egy film, vagy valamiért nagyon sokan elkezdik utálni, akkor a leszavazás az egy érdekes lépés. A keresztapa vezetett sokáig, és akkor ezt megpróbálták leszavazni. Annyira leszavazták a keresztapát, hogy a Batman nem sikerült az élre ugrasztani, ellenben így az előtte második Remény rabjai lett az első, és ott is maradt. Szóval kikre, hogyan hat, hogyan készült, rengeteg érdekes háttérinformáció. Megemlítve azt is egyébként, ami szóba került itt a műsorban, nem tudom, pár évvel ezelőtt, hogy ez egy nagyon-nagyon jó év volt, mert 94-ben vagyunk tehát, és a Remény rabjai mellett ekkor jött ki egymáshoz nagyon közel néhány hónap különbséggel a Forrest Gump és a Pulp Fiction. A ponyvaregény is. És,
én ezt eddig életemben nem raktam össze.
Nekem is ez újdonság volt, és amikor ez valahogy szembe jött, még megkérdeztük a hallgatókat, és óriási vita lett, hogy melyik a legjobb, és volt, aki nagyon utálta az egyiket, de hogy nagyon-nagyon kiegyenlített volt egyébként a
teljesen fölöslegesnek érzem ezt a vitát.
Film között, persze.
Mert hogy a legjobb film a világon a Farkasokkal táncoló, mint az közös.
Ez így van. Ez így van. És a Hídember, és még sorolhatnánk. Na, úgyhogy erről ennyit. Ha valakit érdekel, akkor mondom, 24.hu-n találja meg. Miért a 30 éves A Remény rabjai lett a világ kedvenc filmje?
Népszava, havi 30 millióba is kerülhet, hogy rendben legyen a közmédiások sminkje és frizurája. Az MTVA meghívásos eljárásban keresett vállalkozást a feladatra, és ezúttal is a Makeup Team Kft. Lett a befutó részletek a Népszava hasábjain. Az Index arról ír, hogy bezuhant egy alapvető élelmiszer ára Magyarországon. A mélyen a tavalyi árulását a tojására 2024 első 15 hetében. Az Európai Bizottság adatai alapján az előző év azonos időszakához viszonyítva az unió tojás és tojás termék importja összesen mintegy 23%-kal 47 ezer tonnára nőtt. Gondolom a két folyamat egybe függ. És mehet egy kis színes a végére?
Hogyne, persze.
Frank helyett forintot dobált gépbe az automosóban egy magyar férfi Svájcban. Elkapták, megbüntették 310 ezer forintjába fájt. Én hallottam olyat, ha már a mohus beszélgetésre visszacsatolok, hogy már fénymásolják, a QR-kódokat ráragasztják olyan palackra, ami nem betétdíjas, és így 50 forintot szivattyúzzak ki darabonként a rendszerből. Ezek vagyunk mink, magyarok, a jéghátán is megélünk.
Talán elévült, be kell, hogy valljam, hogy...
Te is csináltál ilyet.
Hát, de egyébként tök véletlenül. Először, tehát... szóval a száz forintos, amikor bejött, bizonyos automaták 1 eurósként elfogadták. De mondom, tök véletlenül derült ki. Mai napig bevásárlókocsiban ma is működik egyébként, ott nyilván a súly gondolom, vagy gondolom, hogy nem számít, de fordítva is szoktam csinálni, amikor nincs nálam forint, mert éppen hazajövök valahonnan. Úgyhogy, de akkor az úriemberű nagyon ráfázott. Na, jöjjön a tőzsde!
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Kérlek szépen, a budapesti értéktőzsde 71.805 ponton zárt, ez azt jelenti, hogy a pozitív tartományban stagnált, mert hogy 0,9%-ot erősödött, pedig azért mozgások voltak. Mert itt van például, hogy a MOL esett 1,2%-kal 2584 forintig, a Telekom 0,2-vel 1016 forintig, az OTP erősödött 0,8% feletti mértékben 18.200 forintig, és a Richter is majdnem 0,5%-ot drágulva végül 10.700 forinton fejezte be a tegnapi kereskedést. A forintra gyorsan rápillantok, olyan 3/4-7 magasságában 396 forint fölött egy kicsivel tanyázott az euróval szemben. Külföldön?
Külföldön nem volt összességében rossz a hangulat, de igazából olyan kiemelkedőnek sem volt nevezhető. A Nasdaq szépet emelkedett, de a Dow Jones lényegében stagnált Amerikában. Kijött az inflációs jelentés, és Ebből volt egy kis eladási hullám, viszont nagyon érdekes volt, hogy a Nasdaq a mínuszból, tehát a nap elején volt egy, átment mínuszba, és onnantól szerintem ugye egy órája tartott a kereskedés, ott lehetett nagyjából a mélypont, és onnantól elindult fölfele, és brutálisan végemelkedte az egész napot. Hogy ez pontosan miért, azt
figyelmeztetnek, hogy az Nvidia visszapattant, a hallgatók figyelmeztetnek többen is. Szerinted is?
Hát persze, az Nvidia vezette, nyilván az Nvidia ilyenkor a vezető erő. Nem is kicsit voltak egyébként mínuszban, tehát 1% fölötti mínuszból jöttek vissza, és ebből tudott a Nasdaq 2-2, tehát napon belül több mint 3%-os emelkedés. Nagyon érdekes. És igazából az adatra, az erős inflációra, a fene se tudja ez, hogy jött ki. Mindenesetre az Nvidia egészen konkrétan 8%-ot pattant vissza, és most hirtelen mindenki optimista lett. Ezzel együtt, hogyha csak a végső számokat nézzük, akkor egy kis emelkedés látszik, leszámítva a Nasdaqet, ahol nagyobb. Itt inkább a napon belül dinamika volt, tehát érdekes. Egy vaskos mínuszokból vaskos plusz lett a nap végére. Úgyhogy ezért volt izgalmas a tegnapi amerikai kereskedés.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Segítsünk Czoller Andrának, mert olyan letargiában nézi maga előtt az asztallapot, hogy nem keresvén a szemkontaktus velünk, hogy mi a baj.
Nincsen semmi baj az ég egyet a világ.
Ezt úgynevezett reggeli bambulásnak hívják.
Egyrészt, másrészt
tudtok ilyeneket?
Nem csak reggelit, hanem délutánit és bármilyen
kodit. Bármilyen bambulást, amikor úgy néz ki, mintha nagyon néznék valamit, de semmit nem látok, csak... Tényleg így bambulok a fejemből.
Kikapcsoltam a hűtőberendezést.
Köszönöm szépen. Miután 14 fok volt ma reggel, amikor beültem az
autó. A hőhullámai miatt a hűtésre. A Gábor az már pulóverbe van, Andi pulóverbe van, ugye, én rövid nadrágban.
Mondom, 14 fok volt.
Elérte a változó kor, neki így is kell. Tehát most mit csináljunk?
No, hát mit csináljunk? Ez költői kérdés volt, hát Czoller Andi mondja a híreket.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánok, férfi striptease a stúdióban. Azon rölg az ács, hogy kaptunk egy biciklis felsőt. Na most az nem én rám lett kitalálva. Milyen vagyok? Tiszta Tadej Pogácsár, mi?
Kötözött sonkára emlékeztet, igen, de...
Nagyon vicces.
Ez az XXL-es.
Ez az XXL-es, ez olyan, mint hogyha búvárruhában lennék. Tehát, hogy én mindig
annál is jobban feszül.
Nézem ezeket a feszülős ruhába kerékpározó férfi embereket. Nagyon kemény. Ha jók lesztek, akkor csinálunk fotót is rá, hogy hogy néznék én ki a Tour de France-on. Na, de ez a Millás reggel itt a Rádió Café 98.0-án, benne Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással.
0630-as, 6-os, 98.0, 98.0, talózzunk a hallgatói üzenetek között. Pont ezt mondtam, időpontfoglalási díj kell. Hát akkor az mi a különbség az időpontfoglalási díj és a vizit díj között? Hát az ugyanaz, nem? Csak más a neve. Illetve itt mindenki hőbörög, hogy hát mennyien nem mennek el a bejegyzett időpontra. Hát most komoly a téma, de nem tudom megtagadni önmagam, úgyhogy elviccelem. Hát azért, mert olyan sokára kapnak időpontot, hogy addigra mindenki meggyógyul, és ezért nem megy el a szakrendelésre, mondhatnánk. Aztán rengeteg film romantizálja a bűnözőket, gyilkosokat, a Remény rabja is, annak ellenére jó film, de a könyvben kicsit több az erőszak, és megtudjuk azt is, ki hány ember tört meg.
Ez szerepel a említett cikkben is, amit a lapszemlében ajánlottunk. Ez az,
hát nézzük meg akkor a Rettenthetetlen című filmet, az mit romantizál?
Igen, az is meglepő,
hogy Remény rabjai az erőszakot Stephen és a bűnözőket.
Regényéből készült, és az kevesen tudják, hogy ők fiatal korában ilyen romantikusabb dolgokat is írt, nem annyira hardcore verziókat, mint amiről végül is ismerté vált.
Olyan vita nincs, hogy nem maratonnál, és nem is szeptember 12-én, mint Mohács. Igen, dúl a vita Mohács kapcsán a történészek között, közeleg az 500. évforduló, úgyhogy nem csoda. Most hallom, hogy nem lehet kirándulni az erdőbe, mert bőgnek a szarvasok, hát miért nem vigasztalják meg őket, írja pusztító üzenetében Sanders kartárs. Vigasztalják, csak kevesen vannak azok, akik erre képesek, és ez eltart még néhány napig, úgyhogy ezért kell türelem. Aztán itt van, hogy köszi a hiperkarmát, illetve Open Range természetesen megvan Kevin Costnerrel 2003-ból, úgyhogy köszönöm az ajánlót. Azt mondja, inspiráló Maci mai energiaszintje, írja egy másik hallgató. Gábor, ne adjon erőmű ötleteket, mert még lecsapnak rá, és van ötletem kinyerni az építkezést.
Hallgató tovább gondolta.
Igen. Aztán Géza hajkúit. Nem akarjátok valahova kigyűjteni egyszer? A mai nagyon metaforikus volt, tetszett, de nem tudtam feljegyezni, írja a hallgató. Úgyhogy Nvidia visszapattant, ezt többen írják, az előjegyzett betegek 30%-a nem jelenik meg a foglalt időpontban. Andi híre persze, mert addigra meggyógyul vagy meghal, de nem marad beteg.
Na, ugyanerre a következtetésre te
jutott. Igen. Bemenjünk tovább akkor.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
No, baleset az M3-as autópálya kivezető szakaszán, egy breakinggel kezdenénk a Budapest rovatot. A Kacsó-Pongrácz úti lehajtón történt, és a Váci úton is baleset van a hadikikötő közelében. Na, ez mi legyen a rovatban, hát Gabikám? Melyik?
Szerintem ezt csak említsük meg, mert elhangzott a hírekben is, hogy 50 milliárdos forrásról esik Budapest, amit igen kellett a BKK működéséhez. Annyiban, amit a hallgató is reagált, meg nekem is eszembe jutott, ugye a Vős Nagymarosi nosztalgiázás, illetve évforduló kapcsán, hogy ez is ugye egy pillanat alatt éjszakkal megjelent a közlönyben, életbe lépett változtatásból derült ki, hogy hopp, akkor így most 50 milliárd ugrik. De az operaház belépője az olcsóbb lesz, mint az 1000 forintos lemondási díj, vagy nem, meg nem jelenési díj, ha lenne, de nyilván az csak terv. Ez viszont már tény, aula belépőt vezetett be az operaház.
Kérem, tehát, aula belépő?
Aha, próbaüzemről van szó, de már csak úgy lehet besétálni az Éblőpalota aulájába, hogyha ezt kifizeted. Eddig ingyenesen látogatható volt az operaház aulája, most viszont a nyitotartási idő nagy részében 2000 forintos belépőt kezdtek el szedni, szeptember 10-én, azt a HVG vette észre, és meg is kérdezték az intézményt, hogy miért, meg hogyan, és a válasz az volt, hogy hát azért, mert sztrájkoltak a dolgozók gyakorlatilag.
Tehát ezért én fizessek, mert sztrájkoltak a dolgozók?
Idézem, a 2024 tavaszán elfogadott sztrájk megállapodás hatására megnövekedett működési költségek forrásainak előteremtése teszi szükségessé, tehát azért kell belépőt szedni, mert igen, a sztrájk miatt.
Igen. Napokon belül árvíz jöhet a Dunán, de még nem tudni, hogy le kell lezárni a rakpartokat. de ez sem zárható ki.
Bocsáss, még csak annyi, igen, hogy nyilván aki előadást megy nézni, az már mínusz 60 percnél már ez nincsen, az már bemehet. Ja, nyilván nem vonatkozik külön ez.
Csak a csámborgókra vonatkozik.
Igen, igen, igen.
Hatalmas mennyiségű csapadék hull majd a következő napokban az ausztriai vízgyűjtő területen. Mindez azt jelenti, hogy szeptember 17-re 600, vagy 565 cm-es állást várnak Budapesten, ez a Telex cikkéből derült ki. Nagybajsnál 183 cm körül van a vízállás, 6 nap múlva már 600 cm lehet, úgyhogy erre kell készülnünk. Ez még egy kis elővágás, mert itt még nem tartunk, de már elindult a matek, hogy akkor lezárják a rakpartokat, vagy nem. Fák adnak enyhülést a Ferenc körút Üllői úthoz közel eső szakaszán, ez is egy ebben a rovatban kívánkozó hír. A fővárosi önkormányzat a közösségi költségvetés keretein belül valósítja meg a Ferenc körült Üllői úthoz közel eső szakaszának a fásítását. A főkert munkatársai az utcák árnyékolása növényzettel projekt keretében talajkapcsolatos fákat ültetnek majd a Ferenc körült Üllői úthoz közel eső szakaszán. A munkatársak azt vizsgálják, hogy a közművekkel átszőtt területen hol van olyan lehetőség, hogy legyen elég élettere egy fának, és hol van olyan terület, ahol akár nagyobb ültető gödör is kiítható, amely Stockholm módszer szerint ültetett fáknak is otthont adhat. Én magam nem tudom, mi az a Stockholm módszer, de gyorsan utána olvastam. Sokkal jobb esélyekkel indulnak neki a városi életnek, hiszen a speciális ültető közegnek és az átlagosnál nagyobb ültető gödörnek hála gyökérzetünknek bőven van helye növekedni, és a lehető legtöbb csapadékot felszívni, ez a Stockholm módszer a faültetésben.
Na, megyünk tovább még hozzá egy igazi férfival, akitől még Schmidt Andrea is leolvadt.
Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
Millás reggeli.
No, hát akkor egy kicsit még mindig az iskolai mobiltilalom abszurd, de fontos kérdéseiről fogunk beszélgetni, mert hogy ennek van 1001 leágazása. Szeptember 1-én ugye azt mindenki tudja, hogy életbe lépett a rendelet, ami az eddigieknél szigorúbban, de nem észszerűbben korlátozza azt, hogy a tanulók milyen tárgyakat vihetnek és használhatnak az iskolában. A szabályozás nem tiltja ki egyértelműen a telefonokat az iskolában, de az már most látszik, hogy az alkalmazása nagyon eltérő lehet iskoláktól, tankerületektől függően. Hatalmas a káosz az iskola kezdés óta, és a TASZ-nak van egy ingyenes jogsegélyszolgálata. Számos kérdés érkezett ide a mobiltilalom gyakorlati részleteiről, ezek közül válaszoljuk meg a legfontosabbakat Zeller Judittal, a TASZ jogászával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Hát én gyakorta hangoztatom mindenféle szabályozással kapcsolatban, hogy egy szabály annyit ér, amennyit be tudnak belőle tartani, és hát az én gyerekeim is úgy reagáltak a mobiltilalomra, hogy apa, nincs egy régi telefonod, amit le tudnék adni, amit beszednek. Ez azt jelenti, hogy ezt valakinek ellenőrizni kéne, na de hogyan, meg kinek? Például ez a szál, ez el van varva ebben az ügyben?
Hát valamennyire igen, a pedagógusnak van joga és lehetősége arra, hogy ellenőrizze a gyereket. Ez az ellenőrzés, ez tulajdonképpen addig mehet el, hogy felszólítja arra a gyereket, hogy mutassa be a nála lévő mobiltelefont, hogyha ez nála van, tehát hogy tulajdonképpen azért a gyereknek a saját lelkiismeretére van bízva, hogy ilyenkor előveszi-e azt a tárgyat esetleg, ami még nála maradt, mert egyébként ennél erősebb eszközei egy tanárnak sincsenek, tehát nyilván nem motozhat.
Na, ezt akartam kérdezni, mert hogy annak idején nálunk azért, mi egy teljesen más korosztály vagyunk, de azért bele-bele néztek a táskába, meg kipakoltatták a zsebeinket, mondjuk ezt dolgozatírás ürügyén tették meg annak idején a pedagógusok, de teljesen mindegy, most már ezt nem lehet akkor megtenni, hogy nyisd ki fiam a táskát, meg pakolt ki a zsebeidet, hogy van-e telefon nálad.
Igen, hát most már ezt nem. teheti meg, tehát erre nincsen joga, ugye ez egy nagyon nagy beavatkozás valakinek a teljesen privát szférájába, hogy mit tart a táskájában, vagy mit tart a zsebében, erre nincs lehetőség. Tehát megint azt tudom mondani, hogy a gyereknek a lelkiismeretére van, becsületére van úgymond vízva, hogyha egy tanár azt mondja, hogy na, add ide a nálad lévő telefont, akkor azt tényleg odaadja.
Hát egyet odaad, egy másikat meg megtart, és akkor igen, innentől eszköztelen a pedagógus, ha jól értem.
Igen, ezt a gyakorlatot, ezt mi is többször hallottuk, több helyről érkezett hozzánk is ilyen információ.
Azt lehet, hogy azt mondja az iskola, hogy hagyom ezt a herce-hurcát, és nem engedem be az iskola területére se? Tehát, hogy nem tudom én, a apukának a Kiss and Ride parkolóba oda kell adni a telefon, mielőtt a gyerkőc kiszáll az autóba?
Hát a mi álláspontunk szerint, most a TASZ nevében mondhatom ezt, a mi álláspontunk szerint nem, de egyébként nem csak nekünk ez az álláspontunk, hanem már jó régen, már egy jó 10 éve az oktatási jogok biztosa is hasonló álláspontot képvisel, mert hogy ugye a mobiltelefon az nem csak az iskolában kellhet, sőt, hát mondhatjuk azt, hogy fogadjuk el, hogy az iskolában nem kell, viszont amikor vége van a tanítási napnak, akkor ugye nagyon sok gyereknek lehet rá szüksége, mert ezen van a bérlete, mert szólni kell a szülőjének, mert egyéb más olyan dolgok vannak, amiket a mobiltelefonján tud intézni. Tehát, hogyha egy iskola azt mondja, hogy már eleve kitiltom a telefont, azzal valójában nem csak a tanítási napra és az iskolai életre vonatkozóan hoz egy szabályt, hanem ez a szabály ez ki fog majd hatni a gyereknek az iskolán kívüli életére is, és ezt viszont nem teheti meg az iskola. Uh-huh. Tehát most már azért annyira a mindennapjaink része a mobiltelefon, annyi mindenre használjuk, hogy azzal, hogy azt mondjuk, hogy nem viheted magaddal egy nap, azzal az egész életét befolyásoljuk a gyereknek, nem csak azt a néhány órát, amit az iskolában tölt.
Akkor mi van, emlékszem a Füst Milán klubra nevezett férfi vécére, amikor ugye a osztály és évfolyam társaim a nagyszünetben lementek oda dohányozni, az is tiltott volt, és erről is lehetett hallani dolgokat, hogy majd most nem dohányozni mennek le a diákok a WC-be, hanem telefont használni. De igen, mi van, ha lebuknak? Mert mi akkor mentünk az igazgatói irodába, és akkor kisebb-nagyobb szankciókkal szembesültünk. Például kaphat-e intőt a gyerek azért, mert hogy mobiltelefonozott az iskolában a tilalom ellenére?
Igen, hát ez nagyon hasonlóan fog kinézni, mint az iskolai WC-ben való zug-cigizés, hogy úgy mondjam, mert hogy szabályozhatja úgy az iskola, hogy igen, akár intőt is kap, vagy valamilyen szankciója lesz, annak rosszabb lesz a magatartás jegye a gyereknek, hogyha ilyenen rajta kapják. Egyébként hát ugye annyi fog még történni, hogy ilyenkor át kell, hogy adja, tehát hogyha így lebukik, akkor át kell, hogy adja azt a tárgyat, most jelen esetben a mobiltelefont, de ha cigizni megy, akkor egyébként a cigit is, a tanárnak, és akkor a tanítási nap végén fogja majd visszakapni, vagy pedig a szülője fogja visszakapni.
De mi van, ha a gyerek nem adja oda? Azt mondja, hogy nem adom oda, azért öntudatosabbak a mai gyerekek, mint annak idején mi voltunk, meg nagyobb a mozgásterük is, akkor lehet így húzakodni, meg vitatkozni, hogy de pedig ide adod, hát, mert különben.
Hát legfeljebb vitatkozni, ugye fizikai erőszakot az természetesen, meg hát ilyen testi kényszert, azt egy pedagógus nem alkalmazhat, azt legfeljebb csak a rendőrnek van joga alkalmazni, amit hát ugye reméljük, hogy nem kerül erre sor, bár azért megjegyzem, most egy telefonnál ez nyilván nem jöhet szóba, de mondjuk egy tiltott tárgynál, nem tudom, egy késnél, valami drognál, ott például akár szóba jöhet az is, sőt, meg is kell ezt tennie a pedagógusnak, hogy a rendőrséget értesíti, hogyha valakinél ilyet talál.
Uh-huh. Mi van akkor, hogyha nem okos telefont, hanem ezt a kizárólag telefonhívásra alkalmas buta telefont viszi be a gyerek, mert szülőként szeretném, hogyha mondjuk legalább SMS-ben tudnánk kommunikálni, ha már telefonon nem lehet. Minden távközlési eszköz tiltott, vagy ezt azért lehet vinni?
Hát igen, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem lesz megoldás, mert ezt is tiltja a rendelet, tehát igen, így fogalmaz, ahogy mondta is, hogy a telekommunikációs eszközöket tiltja alapvetően, és hát ebbe beletartozik egy buta telefon is. Tulajdonképpen sok minden beletartozik, de hát ami itt szóba jöhet, az azért a telefonoknak a köre, egyiket sem szabad bevinni, sem az okosat, sem a butát. Uh-huh. Illetve be szabad vinni, bocsánat, csak nem szabad használni, elnézést, pontatlanul fogalmaztam.
Igen, kivéve akkor, hogyha a pedagógus ugye felszólítja a gyerekeket, hogy na most akkor lehet használni ezeket a szerkezeteket.
Igen,
is.
Ugye azért arról talán egy mondatot azért mondanék, hogy azért itt elég széles a mozgástér, tehát a pedagógus az kijelölhet egy olyan pedagógiai célt, és hát akkor ez nagyon-nagyon-nagyon sok minden lehet, ami miatt megengedi a gyereknek, hogy az adott órán is akár, vagy szünetben, vagy a napköziben használhassa a telefon.
Még egy nagyon fontos kérdés, nem tudom, hogy erre lehet-e válaszolni, hogy ugye begyűjtik ezeket a mobiltelefonokat, ezek nem olcsó berendezések, hogyha valami sérül, akkor az kinek a felelőssége? Egy beadó működőképesen, és visszakapom valami X-re.
Nyilatkozott talán az oktatási államtitkár is, hogy az iskolájé, nem?
Hát ez az $1 millió kérdés. Uh-huh. Én nagyon sok jogászt megkérdeztem, akik kifejezetten ilyen kártérítési ügyekben szakértők. Ugye a törvény azt mondja, hogy alapvetően az iskola rendelkezik felelősséggel, és akkor a polgári jognak sajátos szabályai szerint, amit úgy mondunk, hogy a szerződésen kívüli károkozás szabályai, tehát hogy ez az alap eset, de hát azért látjuk azt, hogy az iskolák próbálnak így úgy amúgy kibújni ez alól, áthárítják a szülőre a felelősséget, stb. Mi egyébként azt gondoljuk, hogy ez így nem feltétlenül jogszerű, vagy nem állna ki egy ilyen alaposabb jogi vizsgálatot, szóval maradjunk annál, hogy a törvény alapján az iskola a felelős.
Szülők próbálkoznak, következő kérdésre erre vonatkozik. Okos óra e-SIM kártyával, az csak nem minősül telekommunikációs eszköznek?
Igazából, de, tehát minden amivel üzenetet lehet küldeni, uh-huh. Minden amivel hívást lehet kezdeményezni vagy fogadni, és ugye minden olyan eszköz egyébként, ami az internetre rá tud kapcsolódni, illetve azok az eszközök is, amikkel hang vagy képfelvételt lehet csinálni, ezek mind-mind beletartoznak a korlátozott tárgyak körébe.
Tehát az óráját is le kell adni akkor a gyereknek, ha okos
gyakorlatilag
órája
igen,
van, amely kapcsolatba
igen,
tud
okos
lépni
órát is
a telefonra.
Igen, igen, igen.
Jönnek a tapasztalatok, a mi iskolánkban rajta kapják a gyereket telefonnal, először beívják a szülőt, és ha ő is tudott róla, akkor azonnal intő, ha másodjára is rajta kapják a gyereket, kirúgás. Nem vállal felelősséget az iskola a készülékekért, ezt kijelentette az igazgató, bármit is írnak elő. Nagyon úgy tűnik nekem, mert itt több üzenetet is küldtek a hallgatók, hogy ahány ház, annyi szokás, ez pedig nem szokott jóra vezetni, ha más-más a jogértelmezés.
Hát igen, ezt lehet akár jónak, akár rossznak értékelni. Nyilván az a, tehát hogy mondjam, azoknak a gyerekeknek jó lesz, ahol egy észszerű szabályozást és egy gyerekbarát szabályozást ki tud találni az iskola. Azoknak a gyerekeknek jó lesz, akiknél van kapacitás arra, hogy esetleg náluk hagyják a telefont, de kiokosítsák őket arról, hogy hogyan szokás ezt használni, mire kell vigyázniuk, szóval ahol egy ilyen eszközhasználati tudatosítás végbe megy az iskolába. De azt gondolom, hogy ezek megint csak azok az iskolák lesznek, amelyek amúgy is jobb körülményeket, meg jobb helyzetet tudnak biztosítani a gyerekeknek. Tehát azt mondanám, hogy ez egy ilyen egyenlőségi kérdés is. Uh-huh. Szóval akinek az iskolájában nincs erre kapacitás, ahol nincs elég tanár, nincs elég erőforrás, azoknak valószínűleg csak a tilalom marad, és ez nyilván nem lesz jó a gyerekeknek hosszú távon.
Egy külföldi például Bécsben idén vezették be, a mobilt a bejáratig lehet használni, ott be kell tenni a táskába, az iskola előttén nem lehet mobiltelefont használni, majd délután, mikor kilépnek az iskolába, akkor lehet megint, és mindenki betartja, tanárnak nem is kell nagyon szólnia, de hozzá kell tenni, hogy mindenkinek van laptopja, tehát tanulási segédeszközként ott ez van. Osztály kirándulásra pedig egyáltalán nem is szabad vinni okos órát és telefont sem.
Hát ez elmaradott Bécsből érkezett ez a
igen.
Igen, hát még egy mondatot hadd mondjak ezzel kapcsolatban, ugye, hogy ez egy különösen abszurd helyzet, hogy most az elmúlt tanévben nagyon sok gyerek kapott saját laptopot. Éppen a kormányzattól, illetve
igen,
az iskolától.
Igen.
Most ugye ezekre is külön engedélyeztetés kell, tehát ezek sem mentesülnek automatikusan a korlátozások alól.
És akkor itt most tegyünk ki 3 pontot, gondoljuk tovább. Nagyon szépen köszönjük az ismereteket, szép napot kívánunk!
Köszönöm szépen a lehetőséget. Viszonthallásra.
Zeller Judittal, a TASZ jogászával vettük végig azokat a problémákat, amelyek felmerülnek az iskolai mobiltilalommal kapcsolatban. Most jön a napközi, aztán szusszanunk egyet, és megyünk tovább. Mágikus rovatunk következik, mennyire veszélyes a mesterséges intelligencia a zeneiparra.
Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e? Mobilról-e? Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus E. E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
Először készített az Európai Unió zenei piacára fókuszáló jelentést a hangfelvétel kiadók nemzetközi szervezete. A dokumentum megállapítja, az unió zenei hangfelvételekből származó éves bevétele meghaladta Japán, az Egyesült Királyság és Kína adatait is. Hogy mennyi az annyi, erről fogunk beszélgetni Mezei Csabával, a Magyar Hangfelvétel Kiadók Szövetségének, azaz a MAHASZ-nak a kommunikációs szakértőjével, lévén, hogy ennek a tanulmánynak a készítője egy nemzetközi szervezet, de ennek hazai képviselője a MAHASZ. Jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt!
No, hát mennyi az annyi, beszéljünk számokról először.
Hogyha az Európai Unió 27 államának termelését nézzük zeneipari szempontból, hangfelvételipari szempontból, akkor egyébként 5,2 milliárd euró. Ezzel egyébként másodikak vagyunk EU-ként a világban. Az első természetesen az Egyesült Államok piaca, az nagyjából dupla ennyi. És ahogy említetted is, Japán, az Egyesült Királyság és Kína jön utánunk ebben a sorban. Ebben az egészben az az izgalmas, hogy most nem régiókat, földrészeket, országokat vizsgált ez a kutatás, hanem az EU-t kiemelte, és a 27 országot egy ilyen kumulált érték formájában jelenítette meg, és ilyen valóban nem volt eddig.
Hogyan járul hozzá a zeneipar a GDP-hez? Ezt nem nagyon szokták ezt a kérdést feltenni, mert ugye a zene a szórakozás, és a szórakozással kapcsolatban nagyon keveseknek jut eszükbe, hogyha éppen szórakoznak, azzal is a GDP-t növelik.
Egyébként pontosan igen, mert épp az az oka szerintem, hogy nem foglalkozunk ezzel napi szinten, hogy hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy a zene az van, a zenét hallgatjuk, az mindig rendelkezésre áll, viszont most a kutatás valóban azzal is foglalkozott, hogy azzal, hogy elkészül egy dal, és annak van egy bizonyos befektetése, tehát ahhoz pénzt kell költeni, hogy egyáltalán elkészüljön egy ilyen produktum, akkor utána annak milyen bevételei és milyen plusz bevételei vannak. És a számszaki érték, amit most kimutatott ez a kutatás, egyébként azt mutatja, hogy ha beteszünk egy eurót, akkor minden betett 1 euró még generál további 1,8-at. Tehát nem összesen, hanem plusz 1,8 eurót. Tehát valójában a befektetésünket csak nem meg tudjuk háromszorozni, hogyha hangfelvételekbe, dalokba fektetünk. Itt a kapcsolódó szolgáltatásokat kell igazán látni, hogy jó, elkészül egy dal, ahhoz készül a videoklip, elkészül a produkció, tök jó, utána meghallgatják a hallgatók Spotify-on, YouTube-on, Apple Music-on, mindenféle streaming szolgáltatásokban, és akkor itt válik igazán izgalmassá, meg több rétűvé, hogy akkor elmennek annak az előadónak a koncertjére, elmennek arra a fesztiválra, ahol az az adott előadó fellép, és az a dal elhangzik, és akár ennek ilyen abszolút indirekt idegenforgalmi hatása is lehet, hogy mondjuk az a fesztivál az nem abban az országban van, ahol a hallgató van. Tehát akkor ő oda elutazik, ott hotelt foglal, ott akkor megnézi a város, pénzt költ, és további indirekt bevételeket generál ezáltal az dal.
Mennyire lesz nemzetközivé az a zeneipari produktum, amelyet az Európai Unió kiad magából? Ez egy nagyon fontos kérdés, ha már elhangzott, hogy az Egyesült Államok a világ legnagyobb ilyen zeneipari piaca.
Hát az látszik, hogy természetesen az Egyesült Államok tudja kitermelni, már csak az angol nyelv miatt is, azokat a produkciókat, amik abszolút nemzetközivé válnak. Ez egy teljesen természetes folyamat. De mondjuk, hogyha maradunk az EU-n belül, akkor csináltak egy olyan elemzést, hogy mondjuk a tavalyi top 10 slágert megnézték minden EU-s országban, és abból megállapították, hogy átlagban a helyi előadók azok 60%-ban vannak jelen a 10 legnépszerűbb slágerben. Tehát 10 slágerből 6 biztos, hogy az EU-ból jön. Most érdekes egyébként, hogy habár ez a kutatás nem Magyarországról szól, de értelemszerűen 27-ed arányban Magyarország is részt vesz benne, mint adatgazda, és Magyarországon ez a 60% ez igazából 100, mert hogy tavaly Magyarországon a 10 top slágerből, ami a streaming adatok alapján, értékesítési adatok alapján áll össze, a 10-ből 10 volt európai, így szól a kutatás, de én hozzáteszem, hogy a 10-ből 10 egyébként nálunk magyar volt. Uh-huh. Tehát úgy európai, hogy konkrétan magyar.
Igen.
És nagyon kevés olyan ország van, ahol ennyire népszerű a helyi zene, tehát a helyi nyelvű zene, és ez egy abszolút új trend. Az elmúlt években azt látjuk, hogy nem csak Magyarországon egyébként, hanem más országokban is a helyi zene az abszolút felülkerekedik, például az angol nyelvű slágereken. Ez nem mindig volt így.
Na most, vázoltuk a piac nagyságát és kiterjedését, és akkor belerobbantanánk a kérdést, hogy nem csoda, hogyha itt ennyi pénz forog, akkor mások is átsingóznak ezen bevételeknek egy részére. Van egy mondat, ami szöget ütött a fejünkbe, és emiatt tárcsáztunk igazából, mi szerint meg kell előzni minden olyan nemzeti kezdeményezést, amely veszélyeztetni az egységes európai digitális piac működését, valamint a zeneipar növekedési és fejlődési képességét. Ez mit jelent?
Ez leginkább azt jelenti, hogy ahogyan az egész világot felbojdította, és nyilván ezáltal a zeneipar is nagyon el van foglalva most a mesterség és intelligenciával kapcsolatos ügyekkel és fejleményekkel. A zeneiparban is van most egy olyan nézet, amiről részben ez a kutatás is szól, hogy az EU-nak és ezáltal így az országoknak az a feladata, hogy megtalálja azt az egyensúlyt, hogy ez egy szabályozott, ugyanakkor a másik oldalról a kreatív szabadság legkisebb sérülésével legyen szabályozott ez a rendszer. Tehát, hogy az egy teljesen normális dolog, hogy a zenei alkotás az nem csak egy ilyen klasszikus módon kialakuló tevékenység most, ugyanúgy, ahogy például a zenei produceri tevékenységekhez már hosszú évek óta használnak mondjuk számítógépet, vagy olyan elektronikus eszközöket, amik nem a klasszikus 50 évvel ezelőtt is rendelkezésre álló cuccok voltak. Ez egy teljesen normális folyamat, egészen addig, amíg ez nem veszélyezteti a zenei alkotóknak azt a szabadságát, hogy egyébként, amikor leül valaki és megír egy dalt, vagy utána kiáll a színpadra és elénekel egy dalt, akkor az mind emberi tevékenység. És hogyha a következő években, és igazán ez a fő feladat, hogyha megtaláljuk azt az egyensúlyt, hogy a kreatív szabadság és a szabályozás az félúton találkozik, akkor szerintem mind az alkotók, mind pedig a zenei üzlet, mind pedig a hallgatók boldogok lesznek.
Oké, nagyon szépen köszönjük, hogy ezt hogy fogjuk elérni, arra majd egy külön beszélgetést fogunk szánni. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, szép napot!
Minden jót, szép napot, sziasztok!
Mezei Csabával beszélgettünk, a Magyar Hangfelvétel Kiadók Szövetségének, a MAHASZ-nak a kommunikációs szakértőjével.
Na megtaláltad-e? E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi robata hangzott el. E-Business, üzletelj online! Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket! Ne építs ferde pénztornyot! Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával!
Hát zajlik az élet az Egyesült Államokban, például inflációs adat jött, ami a nagyjából megegyezett a várakozásokkal, illetve ez nem hat majd a Fedre valószínűleg, ez az inflációs adat, továbbra is ilyen soft landingre számítanak, a befektetők arra, erre is készülnek. Közben volt egy elnökjelölti vita, erről majd később bővebben is fogunk beszélni. A kérdés az, hogy mindez milyen irányba taszajthatja a zöldhasú itthoni nevén a Dezső árfolyamát. Ezt tudakoljuk Kolba Miklóstól, az ING Bank Senior Treasury üzletkötőjétől. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Egy nagyon gyors összenetet hagyják a Dezsőhöz hozzá. Ugye van azon a kontinensen egy másik ország, ahol dollár van, ugye ez Kanada, annak pedig Kancsó a hivatalos neve a piacon.
Megint tanultunk valamit, köszönjük a beszélgetést, további szép. No, komolyabbra fordítva a szót, milyenek a kilátások a dollár piacán? Hogy látod?
Alapvetően egyelőre úgy tűnik, hogy a dollárban az előrejelzések olyan gigantikus elváltozást nem mutatnak. Tehát, hogyha megnézem például a mi saját hivatalos előrejelzésünket a következő hónapokra, akár fél évre előre, akkor nagyjából ez a jelenlegi 1-10-es szint az, ami a várakozásokat mutatja, vagy ami várakozás mi gondolunk. Ugye itt egy ilyen, kicsit ilyen húzd meg, erezd meg, ugye egyrészt elindul a Fed kamat csökkentés, ez ugye nagyon valószínű, erről már hónapok óta szó van, gyakorlatilag hát nyilván nincs még kőbevésve, de megvan maga az ütemezés, tehát a piacot igazából váratlanul nem nagyon fogja érni. Nyilván lehetnek olyan, ugye minden jegybank hangsúlyozza, hogy adatvezérelt, de én azt gondolom, és a piac is azt gondolja, hogy elképesztően furcsa adatok nem fognak napvilágot látni, amik az alapforgatókönyveket mondjuk megfordítanák, vagy valamilyen másik irányba tolnák. Ugye ma lesz Európai Központi Banki ülés, kamatdöntő ülés, ugye ott is csökkentést várunk. Ugye nyilván ezek majd balanszírozni fogják, éppen amelyik vágás volt, az egy picit gyengülhet, és akkor majd előbb-utóbb ugye utolérik egymást. Ami egyébként visszatérve a kérdésre, ugye, hogy az amerikai elnökválasztás, én azt gondolom, hogy ugye még, most még az udvarlási szakaszban vagyunk, most mindenki mond mindenfélét. Igazából én azt gondolom, hogy a dollárnak a mozgását azt majd azt fogja meghatározni később, hogy valóban milyen igazi intézkedéseket fognak bejelenteni, illetve fog bejelenteni az a fél, amelyik majd megnyeri a választásokat. Úgyhogy egyelőre azért ez még homályban van, nyilván vannak sejtések, hogy ki mit mond, de az igazi, a puding próbája az majd a választások után lesz igazából. Én addig azt gondolom, hogy a dollár az alapvetően nem fog kitörni egyik irányba sem valami extrém módon.
Hát akkor ez egy uncsi piac most egy darabig, ha jól veszem ki szavaidból.
Az uncsi piacot azért, hogy mondjam, tehát hogyha mondjuk egy 5 éves grafikont nézel, vagy egy olyan grafikon nézel, ahol valóban kicsinek tűnik a mozgás, akkor mondhatjuk, hogy uncsi piac. De én azt gondolom, hogy az, aki ezen a piacon szeret egerészni, horgázgatni, halázgatni, ki hogy szereti ezt hívni, azért van rá lehetőség, mert azért a ilyen adat, olyan adat, egy picit hajátér, tehát azért volatilitása van a piacnak, nyilván nincsenek nagy kilengések, de azért ez nem egy olyan, mint mondjuk a 2014-15-ös időszak, amikor tényleg ugye a nullás kamat környezetben egy egyenes csík volt az árfolyam, és tényleg a legnagyobb kihívás azt jelentette a trédereknek, hogy mi legyen az ebéd. Tehát ennél azért sokkal inkább mozgolódik a piac. Tehát azért napi 40-50 fillért minimum lehet ezen keresgélni, mozog azért. Úgyhogy de rendszerű változás, én azt gondolom, hogy egyelőre most nem lesz.
Oké, nagyon szépen köszönjük, erre készülünk, aztán majd számon kérjük, ha nem ez jön össze. Köszönjük szépen, és akkor szép napot kívánunk.
Köszönöm nektek is, szép napot, üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
Kolba Miklós, az ING Bank Senior Treasury üzletkötője beszélt a dollárpiaci várakozásokról.
És akkor mindjárt megyünk tovább, de akkor gyorsan harangozzuk be a következő beszélgetést. Reméljük, hogy Doboz István fönn tudott maradni addig, Amerikában, hogy elmesélje nekünk, ő hogy látta a nagy, és lehet, hogy egyetlen, fene tudja, bár most nyilván mindkét politikus, párt, a demokraták és a republikánok is, kánusok, köszönöm, és azon makkoznak, hogy legyen-e még vita, szóval a Trump-Harris vita hogyan alakult, milyen utóélete lehet, milyen hatásai lehetnek, Doboz Istvánt hívjuk majd Amerikában a Világbank volt vezető közgazdászát.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.